Tanokát tekintése 2, 2009. február 19-e.
Igen, azt vizsgáljuk, még mindig ezt vizsgáljuk, a Krisztus kereszthalálának jelentőségét, és ugye megnéztük a vért, aztán megbékélést is ugye megnéztük. Igen, megbékélés, aztán Krisztus vére, és ugye azt mondtam, hogy ma megnézzük Krisztus áldozatának az előképeit, ugye? És aztán lesz majd még egy fejezet ezzel kapcsolatban, és akkor azt ma kitárgyaljuk, lehet, hogy az óra végén csinálunk egy összefoglalót, és akkor jövő órán elkezdjük az örök biztonság tanát és a kiválasztásnak a tanát, ezt a kettőt meg fogjuk nézni jövő héten, és aztán utána azt követő héten meg ebből az egész szoterológiából írunk egy rövid dolgozatot. Jó? Úgyhogy azért így szerettem volna nagyobb hangsúlyt fektetni Krisztus váltság munkájára, és ezt inkább egy kicsit részletesebben tárgyaljuk, mint ahogy azt eredetileg terveztem, de annyi kincs és annyi csoda van itt, hogy muszáj ezeket megbeszélni, aztán majd meglátjuk, hogy hogy fogjuk ezt behozni az év végére, de nagyon úgy néz ki, hogy lesz rá idő, hogy ezzel egy kicsikét többet foglalkozunk. Jó, akkor ti jöttök. Jó lenne, hogyha engem nagyon megállana legalábbis, hogyha mindnyájatoknak lenne egy-egy mondat erejéig, vagy két mondat erejéig hozzáfűzni valója, de ha nincs mindnyájatoknak, akkor hát szomorú szívvel azt is elfogadom, de hogy csináljuk. Először mondtok néhány mondatot, és utána imádkozunk az óráért, vagy most imádkozunk, és aztán legyen mit mondanotok. Jó? Maradjunk ebbe, oké? Ki nem imádkozott még ezért az óráért? Te imádkoztál ezért? Nem tudom, akkor imádkozzál, akkor most így össze. Azt tudom, hogy Jani Balázs már imádkozott. Amen. Amen. Na, ki kezdi akkor? Hallottak.
Én Jézusnak a jelenlegi lelkén gondolkodtam is, és morfondírozott eszkoltában, hogy érezhet-e egy fájdalmat azáltal, hogy ő mennyire mindent odaadott az emberiségért, és hogy a rágy és a bibliaiségre milyen mélyen mondja, hogy abszolút mindenkiért, színre, formára, nemre, stb. És hogy abszolút mindent odaadtam azért, hogy jó legyen neked, és aztán te mégse akarod. Úgy jellemezném ugye, hogy a pásztor halálra megtömi a jászlakat, kajával, és akkor van bárány, aki jól lakik, a másik fele meg inkább ott megdöblik a mezőn, de ő oda sem. Uh-huh. És hogy mit érezhet ilyenkor? Mint ugye egy atya, hogy mindent megteszek érted, és már nem győzök bizonságokat adni, megjelenni az életed, és stb. Stb. És akkor nem jössz ide.
Hát nagy fájdalmat, nagy valószínűséggel. Addig a pontig, aztán...
Mi kell még az emberiség?
Az emberiség szeme előtt lepel van, az emberiség szeme nem látja az igazságot. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ami nekünk evidencia, ami nekünk teljesen világos és érthető, és látjuk, rácsodálkozunk, és imádjuk, és azt mondjuk, hogy wow, azt a világ nem is látja. Azt a világ nem látja. 1 Korintus 2-ben beszél erről, Pál azt mondja, hogy a nem szellemi ember, az nem láthatja az Istennek, az nem értheti az Isten szellemének dolgait. Mert ezt csak szellem által lehet megérteni, és az ő szelleme meg halott. És ezért nem ért. Egy lepel van a szemén, sötét. Nem véletlenül használja az írás ezt a hasonlatot, hogy a sötétségben járnak. Mert tényleg úgy élik a világban az életüket, mintha egy sötét... hogy hívják ezt a fotósoknak van ilyen sötét szó, nem sötét? Sötét kamra, köszönöm. Egy ilyen sötét kamrába élnék az életüket. Nem látnak semmit, csak tapogatóznak, próbálkoznak, nincs szellemi világosságuk. Nem látják a valóságot, egész egyszerűen nem fedezik fel. Emlékezzél csak vissza, hogy hát nem tudom, hogy nálad hogy volt, de én kristálytisztán emlékszem még arra az időre, amikor így győzködtek, hogy térjek meg, így a Sanyi barátom 2 éven keresztül próbált rávenni arra, hogy megtérjek, és és annyit beszélt Istenről, és nekem olyan értelemben volt is hittem, hogy létezik Isten, tehát nekem Isten létezésével nem volt bajom, csak a személyes kapcsolattal volt bajom.
Azt bajom,
én igen, világos. Ja, így van. Le tudjuk a dolgot, aztán annyi. Te gyönyörködsz a munkádba, én nekem meg az a dolgom, hogy megteremtsem a megélhetésemhez valót. Oké. De ez egy szellemi sötétség. Tehát ez annyi, most így, ha visszaemlékszem, hogy Isten hányszor, hányféleképpen szólt a megtérésem előtt, és nem láttam meg, nem hallottam meg. Miért? Mert egy szellemi sötétségben éltem. Mert nem láttattam meg, mert nem élt a szellemem. Mert a szellemem az újjászületés pillanatában elevenedik meg, addig halott a szellem. És a világ ebben él. És persze Krisztusnak fáj, nyilvánvalóan ő mindenkiért feláldoztatott, tehát ő mindenki helyett kifizette a váltságdíjat, mindenki helyett kifizette, még a Bushmanért is, hagyd ne soroljam, de mindenért, mindenkiért kifizette. És hát nyilvánvalóan ez fáj neki, nem is az fáj, hogy őt visszautasítják, hanem az fáj, hogy az emberek pokolra kerülnek. Ő tudja, hogy mi az a gyötrelem, az evangéliumokban többet beszél a pokolról, mint a mennyországról. Ő tudja, hogy milyen gyötrelem várott az emberre, és ez fáj neki, hogy oda kerülnek emberek, és elvesznek nyilvánvalóan. De aztán ugye ott van az igazságosság, és ott van az, hogy ő ezt előre bejelentette, előre közölte az emberekkel. Tudod, hogy mi lesz a következménye. Minden ember meg fogja hallani az evangéliumot a maga módján, és minden embernek ott lesz a szabad akarati döntés, hogy elfogadja, nem fogadja, és hogyha nem fogadja el, akkor tudja, hogy mi az a következmény, ami vár rá. Úgyhogy amikor már oda kerül az ember a pokolba, akkor hiszem, hogy Istennek nincs egy ilyen szentimentalizmus, hogy ott pityereg értük, hanem velünk fog foglalkozni azzal, akik ott vagyunk körülötte, és azoknak pont az lesz a nagy szenvedés, hogy teljesen magukra lesznek utalva, magukra lesznek hagyva, megszűnik minden kapcsolat Istennel, Isten rájuk sem néz, azt a borzalmat fogják egy örökké valóságon keresztül érezni, amit Jézus 3 órán keresztül a kereszten, hogy az Atya elfordult tőle, megszűnt vele minden kapcsolat, és hát ez ámulatos abból az értelemben, hogy mindezt azért tette, hogy velünk ez soha ne essen meg, hogy az Atya egyetlen egy pillanatra se forduljon el tőlünk, azért viselte ő le azt a 3 óra szenvedést, és ez volt a szenvedésének a legborzalmasabb része, semmiért nem nyitotta ki a száját, csak ezért az egyért, hogy atyám, illetve én Istenem, miért hagytál el engem. És ezt fogják egy örökké valóságon keresztül érezni azok az emberek, akik pokolra jutnak. De nem hiszem, hogy Istennek ott lesz egy szentimentalizmusa, hogy azokért fog bánkodni, akik a pokolban vannak, hanem velünk fog törődni, velünk lesz egy szeretet kapcsolata. És most nyilvánvalóan, amíg még esély van arra, hogy megtérjenek emberek, amíg még esély van arra, hogy meghallják az evangéliumot, hogy tényleg megváltoztassák a döntésüket, addig igen bánkódik azokért, akik elvesznek, de aztán amikor lezárul ez az egész lehetőség, akkor már nem fog bánkódni. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz. Okay.
Csak meg például, bocsánat, azon is gondolkodom, hogy az Istennek lehet-e jót kívánni, mint az Atyának. Ne lehet-e nevetséges, én néha, amikor imádkozom, mondom, hogy legyen egy jó napja, ne legyen sok probléma. Vagy hogy ez gond egyáltalán neki, mert hogy így megoldja, vagy azt mondom, hogy magam ebben a sok hülye emberrel már megint mennyi vagyok.
Hát de tudod, ebben az egészben az a legizgalmasabb, hogy idézzelek ezt a sok hülye embert, Isten nagyon-nagyon szereti, iszonyatosan szereti.
És hányszor elmondom, mégis tehelem, mégsem úgy.
De nem tehel neki, tehát, ja, nem.
Hát, megmutatom, bizonságok.
Tudod, ha megértenénk azt Istennek a kapacitásait, tehát úgy értem, hogy ha lenne fogalmunk arról, hogy mi az, hogy minden tudás, ha lenne fogalmunk arról, hogy mi az, hogy mindenhol jelenlévőség, ahogy ugye a tavalyi szemeszterben néztük Istennek a tulajdonságait. Ha ezt megértenénk, akkor teljesen világos lenne az, hogy neki ez nem probléma, az, hogy ott van 6,5 milliárd ember a Földön, és mindenkinek tudja szám szerint a hajaszálát. És tudod, csak gondolj bele, hogy ha egy hajszálat kipotyog, akkor az isteni leltárba ott az egy szál ki van véve, és egy új szám van oda beírva, és ezt tudja. Ha csak abba belegondolsz, hogy amit olvashatunk, hogy egyetlen egy szavával tartja fenn a világ mindenséget, hogy ennek olyan hihetetlen hatalma van, hogy neki az abszolút nem gond és nem probléma, hogy 86,5 milliárd elmebeteg ember, és egyiknek ez a baja, másiknak az a baja, hogy szeret minket, ő törődik velünk, neki az élvezet, ha foglalkozhat velünk. Ő azt kéri, hogy vonj be az életedbe, ő azt kéri, hogy hagyd legyek része az életednek, hagyd irányítsam az életedet, hagyd vezesselek, hagyd gondoskodjam róla, támaszkodj rám teljes mértékben, mert nekem az a gyönyörűség, amikor te teljes mértékben átadod magad az életed, teljes mértékben átadod nekem az életedet, ebben gyönyörködöm, hadd vegyek le minden gondot a válladról, én akarom cipelni az összes gondodat, azt mondja, hogy vesd rám minden gondodat, és én gondodat viselem. Ez neki öröm, ez neki gyönyörűség, hogyha foglalkozhat velünk. Ez nem fájdalom, meg nem tudod, megterhelő. Nem lesz estére kimerült, és azt mondja, jaj, de jó lenne elmenni a Bahamákra, pihenni egy kicsit, mert úgy kiborítottak ezek a kicsik, hogy nem igaz. Nem, nálam ez egészen más kategória, egészen másképp működik ez. És hát bizarr gondolat, hogy Istennek jó napot kívánunk. Nem tudom, én nekem még ez így soha nem jutott eszembe, de biztos nem bánkódik meg.
Tehát, úgy, nagyon
az nagyon jó, az teljesen rendben van. Az teljesen rendben van, ha személyes vagy vele. De azt hiszem, neki minden napja jó. Úgy gondolom. Már annál is inkább, mert nem az időben él. Tehát nálam nincsenek napok. Más valaki? Balázs, az előbb jelentkeztél. Igen, ez csak ilyen emberi dolog, hogy mi szeretünk kategorizálni, tudod, hogy hát ez az ember megérdemelni azt, hogy jó sok árat fizessenek érte, ez az ember, hát ez már kevesebbet, ez még kevesebbet, azért egy fabatkát se adnék. Tudod, ez a mi gondolkodásunk, de Isten nem így gondolkodik. Isten azt mondja, hogy hely nekem mindegyik, egytől egyig nagyon drága, és mindegyiket megváltottam, mindegyiket kivásároltam arról a bizonyos rabszolgapiacon a szolgaságból, és jó lenne így gondolkodnunk nekünk is, hogy bárkire ránézünk, arra úgy nézünk rá, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt. Egészen másképpen viszonyulunk az emberekhez, ha ezt megtanuljuk, hogy így figyeljünk, így nézzünk az emberekre, hogy ne emberi módon kategorizáljuk, hogy ennek nagy füle van, akkor ez biztos nem normális. De most csak próbálok példákat hozni, hanem úgy tekinteni az emberekre, hogy mindegyik egyformán értékes, mert mindegyikért Jézus Krisztus ugyanazt az árat fizette ki. Azért a hajléktalanért, aki a saját OKDK-ba fetreng, azért is ugyanazt az árat fizette, meg azért is, aki nem tudom, a világ legszellemibb embere, vagy ha nem is a legszellemibb, de legalább Vitan Pásztor Schellerért ugyanazt az árat fizette ki Jézus Krisztus, nincs különbség. És csak mi teszünk különbséget, Istenem. Oké. Erzsi? Erről ma fogunk beszélni egyébként. Na, azért kis kezicsókolom, talán van valami. Az a helyzet, hogy a legtöbb egyházban nem nagyon szívesen beszélnek a vérről, és az emberek sem nagyon szeretnek hallani a vérről. Talán egy éve prédikáltam, leszem így húsvét tájékán, kapcsolom a vérről, és nagyon megdöbbent, tehát az egész üzenet a vérről szólt, és én nagyon megdöbbent arcokat láttam, és kicsit ilyen borzongós arcokat is láttam, és én ezt nem akarom hallani, beszélj nekem valahogy másképp a megváltásról, de a vérről nem akarok hallani. Halleluja! Na, hát, drága testvéreim, nagyon köszönöm a hozzászólásotokat, és hihetetlen módon meg is áldott. Jó, mielőtt ezt az üdvösségnek a néhány következményét megnéznénk itt az 52. fejezetbe, ezt majd a Ráiriból fogjuk megnézni, úgyhogy ha itt van a Ráirid, akkor majd kérlek, hogy vedd elő és nézd meg. Előtte azonban, ígéretemhez híven, megnézzük Krisztus áldozatának az előképeit. Ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy megértsük az áldozatot. Ugye nyilvánvalóan az Ószövetségben az áldozati rendre utal vissza nagyon sok minden, és ott az áldozatoknak a többsége, az áldozatok azok Krisztusnak az áldozatára mutattak, és nyilván ezeket meg is jósolták előre, és azt fogjuk csinálni, hogy megnézzük a proféciát, illetőleg az előképet, és aztán utána megnézzük annak az új szövetségi megvalósulását is. 2 Mózes 12-ben látjuk az elsőt, és ez a páska bárány. Itt a páska bárány az Krisztusra utal, és van itt egy-két dolog benne, azt mondja, hogy 3. verstől azt mondja, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a háznépa az egy bárányhoz, akkor a legközelebb szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyetek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Hibátlan, hím és egyéves. És abszolút Jézus Krisztusra utal ez a kép. Hibátlan, ez a bűntelenségére utal, ugye férfi ember, és az egyéves az a bárányoknál az a legérettelebb kor, tehát akkor vannak a legjobb kor, legélettelibb kor, azt hiszem, legerőteljesebb, legjobb kor, és Jézus Krisztus is, ugye, hogyha megnézzük a zsidó szokásokat, és a zsidó képet ezt látjuk, akkor ugye Jézus 30 éves korában állt szolgálatba, és a zsidóknál a 30 éves kor, a férfiaknál az a kor, amikor igazán férfinak számít, amikor érett férfinek számít egy férfi. 30 éves kor előtt még csak felnőtt korba lép, de nem számított férfinek. Az igazi férfikor az a 30 éves kor volt, és nem véletlen, hogy Jézus 30 éves korában az élete tejébe, a legenergikusabb, a legfantasztikusabb korban, amikor a legerőteljesebb volt. Egy 30 éves ember az ugye, ha megnézitek, akkor duzzad az erőtől, fiatal, életteli, és ugyanígy az egyéves bárányoknál is ugyanez ez a helyzet. Úgyhogy ez Jézus Krisztusra utal, és akkor azt mondja, hogy tehát legyen hibátlan, hím és egyéves, juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napján tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. És nem tudom, hogy észreveszel itt valamit. Itt van egy nagyon fontos, vagy nagyon izgalmas, nem is tudom, hogy hogyan apostrofáljam ezt a kérdést. Ugye itt azt látjuk a 3. versben, hogy 10-én kellett megvenni a bárány, és itt meg azt írja, hogy 14-éig tartsátok magatoknál, és aztán 14-én estén öljétek meg. Csak gondolkozzunk ezen egy kicsikét. Gyakorlatilag 4 nap, mert este kellett, 3-4, inkább 4 nap, de itt ennek több jelentősége van. De csak ezt vizsgáljuk meg. Gondolj ebbe bele. Ott van egy kis egyéves barika, gyönyörű kis göndör szőrével, megszeretik pontosan. Csak ebbe gondolj bele, hogy 3 nap alatt, 3,5-4 nap alatt milyen hihetetlen módon meg tudod szeretni azt a pici állatot, hogy ott gondoskodsz róla pár napon keresztül, eteted. Itt látom magam előtt a kis zsidó gyerekeket, akik odabújnak hozzá, így megdörgölik a kis puha báránybundáját, és tényleg így igazán megszeretik. És aztán mikor megszeretted, akkor negyedik nap este fogod a kést és belebököd, és levágod az állatot. És ez pontosan arra utal, hogy ott van Isten, az Atya, és hogy ő mennyire szerette az ő fiát, és hogy ezt szerette volna valamilyen módon tudatára adni az embereknek, hogy milyen az, hogyha olyan valakit kell megölni, akit megszerettél. Ugyanez volt 1 Mózes 22-ben Ábrahámmal, Ábrahám megkísértése, ugye, amikor megpróbáltatása, inkább így fogalmaznék, amikor azt mondta, hogy áldozd fel a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. És ugye itt, hogyha megfigyeled a szavakat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, és ez volt az Atya, és Jézus Krisztus az egyetlen egy, akit az Atya nagyon szeretett, és hogy áldozd fel, és Ábrahám megtapasztalta, Ábrahám átélte, milyen az, amikor valakit nagyon szeretsz, és meg kell ölnöd, halálra kell adnod, áldozatul oda kell adni, és ez annak a képe itt, hogy az Atya áldozatul odaadta értünk az egyszülött fiát, de hogy ez egy fájdalmas dolog volt, mert hogy az Atya igen nagyon szerette. És annyira tetszik még Ábrahám történetében, 1 Mózes 22-ben azt mondja, akár nem kell sokat lapozni, vissza is lapozhatunk oda. A Károli egyébként sokkal jobban ír erről. Úgy értem, hogy szebb szavakkal. 12. vers. Ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. A Károli ezt úgy írja, hogy most már tudom, hogy nem kedvezél a te egyetlen egyednek, én érettem. És ez annyira gyönyörű, mert ez pontosan azt mutatja, amit az Atya csinált, hogy nem kedvezett az ő egyetlen egyéért, én érettem, hanem nekünk adta, odaadta áldozatul az egyszülött fiát, azt, akit nagyon szeretett, és nem csak 4 napon keresztül szerette, nem csak egy pár napot volt együtt, hanem az örökkévaló múlttól kezdve a Szent Háromságon belül egy fantasztikus, csodálatos szeretet kapcsolatban ott voltak együtt, és aztán feláldozta, és azt mondta, hogy odaadom áldozatul azért, hogy megmenthessem őket, mert őket nagyon szeretem. És ez nem azt jelenti, hogy minket jobban szeret, mint Jézus Krisztust, de csak ez nagyon-nagyon illusztrálja, és nagyon világosan megmutatja azt, hogy az Atya mennyire szeretett minket, hogy milyen fájdalmas dolog lehetett odaadni az egyszülött fiát, de mégis odaadta azért, hogy mi megmenekülhessünk. Úgyhogy ez a páskabárány, ez itt 2 Mózes 12-ben 1-től 14-ig, ez mind Jézus Krisztusra utal, és itt még van egy dolog, mindjárt megkeresem. Ja, ez már később van, ez már 15-dik, jó, akkor most csak 14-ig néztük meg. Itt 15-től van az, hogy keserű fűvel kell enni, és ez a szenvedésre utal ez a keserű fű, hogy az Krisztusnak a szenvedésére mutat. De itt a 12-től 1-től 14-ig ez a páskabárány, és ez arról szól, hogy Jézus Krisztus az áldozat. És 1 János 1.29 az új szövetségi része. Másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondá, ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ja. Tessék? Igen. 1 Jánost mondtam? Bocsánatot kérek, elnézést, akkor ez csak elszólás volt. De érdekes, mert János 1.29 van idejéve, nem tudom, miért mondtam 1 Jánost. Mindegy, akkor már... lehet, hogy összekevertem. Tehát János 1.29, és ugye itt keresztelő János beszél Istennek ama bárányáról, aki elveszi a világ bűneit, és Pál is beszél erről, hogy a mi húsvéti bárányunk leáldoztatott. Aztán a következő előkép az az öt áldozat, amit 3 Mózes 1 és 7 között olvas, tehát az első és hetedik fejezet között olvashatunk. Itt van ugye az öt áldozat, az égő áldozat, ez 3 Mózes 1, 6-tól 8-ig, igen, 3 Mózes 1, 6-tól 8-ig és 13-ig. Nem, bocsánat kérek, rosszul írtam föl. 1 Mózes 1, ez az első fejezet, tehát 1 Mózes, 3, na jó, megyek haza, sziasztok, ma ez nem az én estém. 3 Mózes 1, első fejezet, pont, kész, első fejezet. Aztán erről beszél még a 6. fejezet, 8-tól 13-ig. Oké? És elnézést, hogy összezavartalak benneteket, de most én is összezavartam egy pillanatra. Tehát ez az égő áldozat, 3 Mózes első fejezete, illetőleg 6. fejezet 8-tól 13-ig. Aztán van a következő áldozat, ez az étel áldozat, ez 3 Mózes második fejezet, illetőleg 6. fejezet 14-től 23-ig. 14-től 23-ig, igen. Aztán van a hála áldozat, ez 3 Mózes 3. fejezet, illetőleg 7-11-től 34-ig. 7-11-től 34-ig, és aztán van a bűnér való áldozat, ez 3 Mózes 4. 1. 3 Mózes 4, 1-től 5. fejezet 13-ig. Tehát 3 Mózes 4, 1-től 5. fejezet 13-ig. Illetőleg 6. fejezet 24-től 30. versig bűnér való áldozat, és aztán végül az 5. a vétek áldozat, ez 3 Mózes 5, 14 től 6. fejezet 7. verséig. Tehát 3 Mózes 5.14-től 6.7-ig. Tobi van ma este. Hát megnézhetjük, de inkább majd térjünk vissza rá később, jó? Tehát a bűnért való áldozat és a vétek áldozat, és aztán ez az 5 vétek áldozat, vétek áldozat. Vétek áldozat, 3 Mózes 5, 14-től 6-7-ig, és ide tartozik még a 7. fejezet 1-től 6-ig. Ez az áldozati rend tulajdonképpen, ezen kívül még volt az engesztelés napja, de arra majd mindjárt visszatérünk. Ezek az áldozatok, ezek mind Jézus Krisztusra mutatnak. Az étel áldozat, az égő áldozat, mindegyik Jézus Krisztusra mutat, mindegyik arra mutat, hogy az ételáldozatot leszámítva ott mindenhol vér folyt, ott mindenhol fel lett áldozva az állat, rá lett helyezve az állatra a bűn, és aztán föl lett áldozva, és ez mind Jézus Krisztusnak az előképe. Efézus 5.2 azt mondja, és járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul, és áldozatul az Istennek kedves jó illatul. Aztán a harmadik előkép, ez a két madár, ami 3 Mózes 14, 1-től 7-ig olvasható, és ez a leprából megtisztultakért bemutatott áldozat. 3 Mózes 14, 1-től 7-ig. És ez egy nagyon érdekes áldozat volt, ugye, hogyha a pap tisztának találta leprást, akkor fogott két madarat, két tiszta madarat, és aztán az egyiket megölte, azt mondja, forrásvíz mellett kellett megölnie, az egyiket megölte, kifolyatta a vérét, és aztán izsópot és valamilyen fát, nem jut eszembe milyen fát, izsópot, ezt a bizonyos fajta, aztán cédrust, cédrusfát, és az élő állatot vele kellett mártani ebbe a vérbe, és aztán az élő állatot, az élő madarat el kellett engedni, és ez gyakorlatilag a halálról és a föltámadásról szól. Ez arról szól, hogy az ő halála megtisztítja az embereket a bűntől, és aztán ott a feltámadás, és viszi a vért a mennyei irgalomszékre, ott hinti ki. Ez ennek az előképe. Ugye, ennek a leprásokért bemutatott áldozat. Vagy máshol úgy nevezik, hogy bőrbetegségekért bemutatott áldozat. Illetve egészen pontosan a leprából meggyógyultakért. 3 Mózes 14. Poklos ember tisztulásának törvénye ez a, legalábbis ebben a fordításban így írja. Oké? És akkor ennek a Róma 4.25 azt mondja, hogy ki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Tehát ez az áldozat, ez a halálról és a feltámadásról szól, hogy Jézus Krisztus meghalt, kiontották a vérét, és aztán utána ő feltámadt harmadnapon, és aztán vitte föl a vért személyesen a mennyei oltára, ott hintette, és ez a vér az, ami a mai napig ott van bizonyságként arról, hogy a bűneink ki vannak fizetve, hogy meg vagyunk váltva, hogy igazak lehetünk, de erről majd egy kicsikét később. És aztán a következő, 3 Mózes 16, ez az engesztelés napja, és ez volt a legnagyobb zsidó ünnep, a Jom Kippur, amikor egy évben egyszer a főpap bemehetett a szentek szentjébe, és ott bemutatta az áldozatot. Először bemutatta az áldozatot önmagáért, egy bikát áldozott önmagáért, akkor annak a vérét bevitte a szentek szentjébe, ott széthintette, és aztán utána egy nagyon érdekes képe ez Jézus Krisztusnak. A népért két kecske volt, és ott kisorsolták, oda kellett vinni a bejárathoz, és aztán ott sorsot vetettek a két kecskebakra, és az egyiket azt megölték, a másikat meg szabadon engedték, és ez egy csodálatos kép, ugye, amelyiket megölték, arra áron rátette a kezét, rákerült a bűn, aztán megölték, és aztán utána égő áldozatként bemutatták, és aztán utána azt írja, hogy még a hamuját is kivitték a táboron kívülre, és ez arról beszél, hogy Jézus Krisztusnak ott van az áldozata, kijönt, ugye magára vette a bűnt. Először is a sorsvetés már arról beszél, hogy Isten őt eleve kiválasztotta arra, hogy ő legyen az engesztelő áldozat, eleve kiválasztotta erre, és aztán amikor megölték, kifolyt a vére, értünk folyt ki a vére igazándiból, és ez azt jelenti, hogy a bűneink meg vannak váltva, tehát ki vannak fizetve, Isten igazságossága meg van elégítve. És az, hogy a hamuját kivitték a táboron kívülre, ez azt jelenti, hogy a bűnnek a nyoma sem marad, úgyhogy amikor ránk néz Isten, akkor a bűnnek a nyomát se látja. El lett az útból téve a bűn, teljesen ki lett iktatva a bűn az életünkből, mert hogy Jézus Krisztus kifizette az árát. És a másik meg a megbocsátásról szól, az élő állat, ott az van, hogy szintén ára rátette mind a két kezét a kecskebaknak a fejére, aztán ott megvallotta a nép bűneit, elmondta a nép összes bűnét, és aztán szabadon engedték, elengedték, kivitték a pusztába, és aztán az elment, és soha többet nem jött vissza, és ez a megbocsátásról beszél, arról beszél, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, hogy soha többé nem fog ez visszatérni, soha többet nem fogja a fejünkre olvasni, hanem elment, elvitte a bűnt. Ez a bűnbak, igen, pontosan. Ez a bűnbak, igen. Innen van ez 3 Mózes 16. fejezete beszél erről egészen végig. És ugye itt még az előző, tehát az, amelyik feláldoztatott, tehát amelyiket megölték, ott ugye az annak is az előképe, amiről zsidók 12 beszél, 12-24, hogy a vér az hangosabban beszél, Krisztusnak a vére hangosabban beszél, mint Ábelnek a vére. Ugye Ábelnek a vére miről beszél? Igen, más szóval mondva, de itt, hát bosszúról, ítélet, bosszú, igen, igen, arról beszél, de Jézus Krisztusnak a vére miről beszél? Jézus Krisztus vére a kegyelemről beszél, a megbocsátásról beszél, és ez hangosabban beszél, mint Ábelnek a vére, ez sokkal hangosabban beszél, és gyakorlatilag ez volt ennek az előképe, és aztán ez zsidó 9.7, 9.25 és 9.26 azt mondja, hogy a másodikban azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpapa vérrel mehetett magáért és a nép bűneiért áldoz. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időnek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ez teljesen arról beszél, hogy ugye amit az előbb mondtam, hogy teljesen eltörölte a bűnt, még a hamuját is kivitték a kecskebaknak, teljes mértékben eltörölte a bűnt. Nincsen, nem kell neki folyamatosan évente bemutatni ezt az áldozatot, ahogy a főpapnak be kellett mutatni, hanem ő egyszer is mindenkorra bemutatta ezt az áldozatot, és ez végérvényes, állandó, visszavonhatatlan, teljes erővel beszél arról, hogy a bűneink azok eltöröltettek. Tudod, van két dolog, amit látni kell. Az ószövetségi áldozati rendben ugye volt egy bűntudat, aztán volt az áldozat, ugye, hát elég érdekes barika lett, ez az áldozat, nem kinevetni a... és aztán volt a bűnbocsánat. És ez egy körforgalom volt. Az ószövetségi rendben ez egy körforgalom volt. Ott volt a bűn, aztán a bűn következtében ott volt a bűntudat, aztán évente egyszer ott volt az áldozat, akkor volt egy bűnbocsánat, ugye, az áldozat miatt volt egy bűnbocsánat, de ez nem törölte el a bűnt, nem törölte el a bűntudatot, hanem kezdődött ez a körforgás újra előről. Ott volt a bűn, a bűntudat, az áldozat, a bűnbocsánat. A bűn, a bűntudat, az áldozat, a bűnbocsánat. És gyakorlatilag nem oldotta meg a bűn kérdését ez az áldozati rend. Nem oldotta meg se a bűnnek a kérdését, se a bűntudatnak a kérdését. A bűntudat az mindig folyamatosan ott volt, jelen volt, nem szüntette meg. De aztán ugye az új szövetségi áldozat, ez így nézett ki, hogy ott volt a bűn, ott volt a bűntudat, és aztán ott volt Krisztusnak az áldozata, ami tulajdonképpen mit csinált? Eltörölte a bűntudatot, Róma 8.1, ugye? Aztán teljes bűnbocsánatot adott, és megszűnt a körforgás. Megszűnt, mert eltörölte a bűnt. Ez az áldozat, ez kiiktatta a bűnt, és erről fogunk majd még más kontextusban beszélni. Kiiktatta a bűnt, megszüntette a bűnt teljes mértékben, és ezért volt ez egy teljes áldozat, ezért volt ez egy tökéletes áldozat, mert elbánt a két legnagyobb problémával, a bűnnel és a bűntudattal. Az embereknek nem kell, hogy bűntudatok legyen, nem kell, hogy bűntudatunk legyen, mert tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus kifizette, Jézus Krisztus elhordozta a bűneinket, és nekünk csak ebben kell megállnunk, és aztán ott van a bűnbocsánat, és a bűn az teljes mértékben kiiktatódott így ezzel kapcsolatban. Ez a különbség a két áldozat között, hogy amíg az állatoknak a vére az nem tudta kifizetni teljes mértékben a bűnt, hanem megmaradt, addig a Jézus Krisztusnak az áldozat az teljes mértékben ki tudta fizetni ezt az egészet. Oké? Ez így világos? Tehát ez volt az engesztelés napja, ugye? És akkor megnéztük ennek az új szövetségi részét, Zsidó 9.7, 9.25 és 9.26. És aztán van még egy előképe, ez a vörös üsző, ez 4 Mózes 19, 1-től 22-ig, tessék? Vörös tehén, igen, úgy is lehet mondani. Vörös tehén, és ez a tisztító vízről beszél. És szeretném, hogyha ezeket az ószövetségi előképeket elolvasnátok, megnéznétek, egy kicsikét gondolkodnátok rajta. 4 Mózes 19, 1-től 22-ig, és ez a tisztító vízről beszél. És 1 János 1.7 azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ez a tisztító vízről, ez a megtisztulásról beszél itt a vörös üsző, és Jézus Krisztusnak a vére megtisztított minket minden bűntől, és megtisztít minket minden hamisságtól akkor, amikor helyreállunk, hogyha vétket követünk el. És gyakorlatilag ezek az áldozati, illetve ezek voltak Jézus Krisztus áldozatának az előképei, és érdemes ezen gondolkodni. Annyira egyértelmű, annyira világossá teszi. Tehát az, hogyha megérted az ószövetségi áldozati rendet, annyira érthetővé teszi azt, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, nagyon világossá teszi, főleg mondom, hogyha itt az engesztelés napján még egy kicsikét gondolkodtok. Ennyi volt ez az áldozatának előképei, és akkor meg fogjuk nézni, hánytól vagy hogy van a szünet? 8:20, ugye? Jó, akkor elkezdjük. Megnézzük itt az 52. fejezetet a Ryrie-ból, és hogyha itt van a Ryrie-d, akkor kérlek, vedd elő, és akkor nézzük együtt közösen. Itt arról beszél, hogy az üdvösségnek vannak következményei, és ezeket a következményeket sorolja fel, és nyilvánvalóan ezek olyan következmények, amik számunkra nagyon-nagyon áldott dolgok. Itt van mindjárt az első, ez a megigazítás, az, hogy Jézus Krisztus áldozatának köszönhetően az Atya megigazított minket, és ez csodálatos kép. Azt mondja, hogy megigazítani egyet jelent azzal, hogy valakit igaznak nyilvánítanak. És itt Ryrie felsorolja a héber szót is, meg a görög szót is, és ennek a jelentése kedvező ítéletet hozni, igaznak nyilvánítani, és ez történt velünk, hogy ott álltunk a bíróságon, be voltunk vádolva, ott volt, hogy bűnösök vagyunk, ezzel lettünk vádolva, de aztán jött a felmentő ítélet, hogy nem bűnösök, hogy fel vannak mentve, és annyira csodálatos jelenések, 2.17, ott azt olvashatod, hogy aki győz, annak fehér kövecskét adok. És a fehér kövecskének fantasztikus jelentősége van, illetve jelentése van. Van 3 jelentése a fehér kövecskének. És az egyik jelentése az, hogy pontosan ez, hogy a bíróságokon felmentő ítélet esetén fehér követ adtak, azt igazolandó, hogy felmentették az ítélet alól, hogy igaz, hogy nem követett el bűnt, hogy nem bűnös, fehér kövecskét adtak. Aztán a másik jelentése a fehér kövecskének, az atlétikai versenyeken a győzteseknek adtak fehér kövecskét. És a harmadik jelentése, hogy amikor valaki vendégségbe hívott a házába, akkor fehér kövecskét adott annak jeléül, hogy szívesen vagy látva. És ez annyira csodálatos kép arról, hogy Isten eltörölte a bűnünket Jézus Krisztus áldozata miatt, hogy igazak vagyunk, ott a fehér kövecske, hogy igazaknak lettünk nyilvánítva, és aztán ennek következtében győztesek vagyunk, és az Atya nagyon szívesen lát a házába minket. És ez olyan csodálatos dolog erre így tekinteni, ez engem hihetetlen módon megáld. És itt a megigazulásnál azt tárgyalja Ryrie, tehát ugye felvet egy olyan problémát, hogyha Isten a bíró, már pedig ugye a megigazulás az Isten bírói tisztségéhez tartozik. Tehát úgy képzeljük ezt el, hogy ott vagyunk a tárgyalóteremben, és maga Isten a bíró. És ugye, hogyha Isten igazságos, akkor hogyan teheti meg azt, hogy az igazat, vagy a bűnöst azt igaznak nyilvánítja? Hogyan teheti meg? Akkor sérül az igazságossága. És ez nagyon, nagyon érdekes dolog, mert itt azt írja Ryrie, hogy van három lehetőség arra, hogy vagy ítéletet hirdet a bíró, tehát gyakorlatilag megadja a megérdemelt büntetést, vagy megtagadja az igazságosságát és felmenti a bűnöst, vagy igazzá teszi a bűnösöket, és tulajdonképpen ez utóbbi történt meg, de nagyon érdekes példa, beszédek 17-ben van egy érdekes vers, ezt megnézzük még, jó? Példabeszédek 17.5. Hát, lehet, hogy rossz verset írtam ki. Igen, lemaradta a 17.15. Igen, azt mondja, hogy aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mind a kettőjüket egyaránt utálja az Úr. És ez azért izgalmas ez a kérdés, ugye? Mert hogyha mi emberek megtesszük ezt, az teljesen idézőjelben persze teljesen rendben van, mert ilyen a természetünk. A saját érdekünk miatt hajlandóak vagyunk az igaz bűnössé nyilvánítani, a bűnöst meg igazzá nyilvánítani. Tessék? Igen, igen, ugyanaz a gondolat, igen. Hogy a mi bűnös természetünk miatt ezt megtesszük. De ha megkérdezném azt így a keresztények többségétől, hogy szerinted Isten képes lenne arra, hogy az igazt az bűnösnek nyilvánítsa, és a bűnöst meg igaznak nyilvánítsa? Legtöbben azt mondanák, hogy nem, hát ez Isten jellemével teljes mértékben nem egyezik. És itt azt is írja egyébként, hogy aki ezt megcsinálja, azt egyaránt utálja az Úr. És itt az a kérdés, hogy most Isten meghasonult önmagával, hogy utálja azt, aki igaznak mondja a bűnöst, és bűnösnek mondja az igazat, akkor most mi történt? Meghasonult önmagával? Nem, mert habár, ez tény és való, habár az igazat tényleg bűnösnek nyilvánítja, ugye rárakta a bűneit, 2 Korintus 5.21-ben olvasható, hogy az igazat igaztalanná tette azért, hogy mi Isten igazsága lehessünk. Tehát azt mondta az igazra, hogy bűnös, a bűnösre meg azt mondta, hogy igaz, de ezt csak azért tehette meg, mert a bűn, az ahogy itt láttuk, a bűn már ki van iktatva, a bűn már ki van rakva, és tulajdonképpen minket nem terhel bűn. Ez nem csak jelképes dolog volt, hogy azt mondta, hogy büntelen vagy, nem csak jelképes dolog volt, hanem ez egy valódi tény. Isten, amikor ránk néz, akkor nem lát bennünk szeplőt. Azt mondja, hogy kedves vagy én, mátkám, semmi hibád nincsen, vagy semmi szeplő nincsen benned. Énekek éneke 6-ban, ha jól emlékszem, 6. 4-7, bocsánat. 4-7 igazad van, és ez erről beszél, hogy a bűn, az ki van iktatva, Jani meg közben csóválja a fejét, hogy ebben a lányban mennyi ige van elrejtve, de dicsőség az Úrnak, mert ezt tanítja Isten Kolossé 3.16-ban, hogy a Krisztus beszéde gazdagon lakozzék ti bennetek, és ez egy olyan fontos dolog, és hogyha pláne akkor, hogyha ezen gondolkodsz és beépíted az életedbe. Egyébként, amikor jöttünk haza most vasárnap Paksról, mert aki még nem tudja, ez a lány Pakson szolgál, tudom, köszönjük. És pont erről beszéltünk, amikor jöttünk haza. Miről is beszéltünk? Így igaz. Így igaz. Igazándiból elmesélte egyébként, most ezt majd nem muszáj felvenned, de fel is veheted, mert nem titok, csak nem akarom sztárolni ezt a lányt. Tehát ne így, de így azért elmesélte azt, hogy mennyit olvassa az írást, és mennyit elmélkedik, mennyi segédkönyvet használ, hogyan tanulmányoz. Tehát gyakorlatilag, és azt tudod így igazán megjegyezni, amit Isten a szívedbe ír, erről beszéltünk, hogy tanulmányozod az írást, és akkor jönnek a rémák, jönnek egymás után azok, ahogy Isten szól hozzád, megmutat neked valamit, személyessé teszi ott van a szíveden, és akkor ezek így megmaradnak. Persze meg is lehet tanulni, de az a jó, hogyha beépítjük az életünkben, és ez bölcsességé válik, vagyis alkalmazzuk Istennek az igéjét. Vannak olyan emberek egyébként, akik kívülről tudják az írást, és olyan testiek, mint ide Pilis Csaba. Tehát meg nem mondanád róluk azt, hogy keresztények, mert teljesen testi módon gondolkodnak, testi módon beszélnek, testi módon élik az életüket, de van egy intellektuális tudásuk, de Isten ebben, vasárnap erről beszéltünk, ugye, hogy ebben nem gyönyörködik, ez azt mondja, hogy nulla, mert nincs benned szeretet, mert mindezt a saját hasznodra akarod hajtani, és nem a gyülekezetnek a hasznára. Tehát ott tartottunk, hogy azért nem hasonul meg Isten önmagával, és azért tudja a bűnösre azt mondani, hogy igaz, mert ez el van törölve. Nem létezik, ez kész. Ez mint olyan nem létezik. Bűn nincs. Miért nincs? Azért, mert Jézus Krisztus kifizette a bűnnek az árát. Ő kifizette a bűnnek az árát. De a következő résznél, majd ezt részletesebben megnézzük, amikor a bűnös természet ítélete Róma 6 szerint, ott majd megnézzük, hogy miért lehetséges ez, hogy Isten nem látja a bűnt. Miért lehetséges? De csak gondolkozz ezen az áldozaton, mert ez egy nagyon jó előképe ennek. Tudod, miért nem lehetséges az, hogy Isten lássa a bűnt? Azért, mert ki van iktatva. Mert itt is mi történt, rá lett téve a kosra vagy bárányra, rá lett téve a bűn, aztán le lett ölve és el lett égetve. A hamuja ki lett vívva a táboron kívül, nincs nyoma a bűnnek, nincs nyoma a bűnnek. Az más kérdés, hogy aztán itt folytatódott, mert ahogy kilépett a zsidó a táboron kívülre, és a másik meglökte, és azt mondta, hogy anyádat lökdösd, tudod, már ott volt a bűn, már kezdődött minden előről, már bocsánat, csak szeretném nagyon érthetővé tenni. De hogy ez a helyzet, hogy itt ezért nincs ez megoldva, mert a bűnös terv az ott maradt, a bűn az nem iktatódott ki, nem töröltetett el, csak az egy év alatt elkövetett bűnök lettek megbocsátva, de ahogy kilépett a táboron kívül, ez a körforgás, ez kezdődött előről, de Jézus Krisztusnak az áldozata az egyszer és mindenkorra tökéletessé tett minket, zsidók 10-14 szerint tökéletessé tett minket. Miért? Mert eltörölte a bűnt. Eltörölte a bűnt, és eltörölte a bűntudatot. Nem kell, hogy bűntudatunk legyen. És ez ámulatos, ez nekem nagyon, nagyon tetszik, és ez nagyon, nagyon bátorító, hogyha belegondolsz, hogy Isten, amikor rád néz, akkor nem a bűnödet látja. Habár, ugye, ez egy érdekes dolog, mert a régi bűnös természetünk megmaradt. Tudunk elkövetni bűnt, tudunk elkövetni vétkeket, de ezt már Isten kifizette. Pontosan ezt Isten, illetve Jézus Krisztus, bocsánat, Jézus Krisztus már kifizette azokat is, amiket holnap fogsz elkövetni, holnap után fogsz elkövetni, vagy életed vége előtt egy órával fogsz elkövetni. Ezek mind ki vannak fizetve. Úgy tekints erre, hogy amikor Jézus Krisztus ott feszült a kereszten, akkor ahogy Áron rátette a kosra kezét, és megvallotta a népnek az összes bűnét, és ráhelyezte ezt a kosra, és aztán az egyiket elzavarták, a másikat meg levágták. Ugyanúgy az összes bűn, a népnek a bűne, az összes bűn, a világegyetem összes bűne rá lett helyezve Jézus Krisztusra. Rá lett helyezve Jézus Krisztusra, és aztán Jézus Krisztus halálával ezt ki lett fizetve, és ezért nincs bűn. Ezért nincs, mert ki van fizetve. Értitek ezt? Ez döbbenetes, ez ámulatos. Ezért tud minket igaznak mondani bűnös létünkre. És azt mondja, hogy a megigazulásnak a folyamat az Róma 3-ban nézhető meg, itt a 21. verstől egészen a 26. versig nézzük meg, és ezt most meg is fel is olvassuk, meg is nézzük, aztán egy kicsit elkezdünk róla beszélni, és majd a szünet után folytatjuk. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, melyről bizonyosságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ugye itt arról beszél, hogy ahhoz, hogy meg tudjon minket igazítani Isten, ahhoz, hogy az igazságát nekünk tudja adni, annak előfeltételei voltak. Nagyon komoly előfeltételei voltak. Mi volt az előfeltétele? Hát egyszer a hit, igen, és aztán az ára az Jézus Krisztusnak a vére, és ez egy ráéri nagyon logikusan és nagyon jól végigmegy. Azt mondja itt a 393. oldalon, hogy volt a terve, ez a 21. vers, hogy ez volt Istennek a terve, aminek a középpontjában Jézus Krisztus áll. Tehát az Úrnak az volt az üdv terve, hogy arra a problémára, amit úgy hívunk, hogy bűn, arra a problémára egyetlen egy megoldás van, és ez Jézus Krisztus. Ő az egyetlen egy megoldás. És aztán azt mondja, hogy a másik előfeltétel az a 22. versben van, és ez azt mondja, hogy az igazságot a kijelentett Jézusba vetett hit hozza meg. Vagyis, hogy mikor tudom magamévá tenni? Mikor tudok belépni az igazságomba? Ezt úgy lehetne mondani, hogy mikor tudok belépni a helyzetembe? Ha elfogadom, ha a hitemet Jézus Krisztusba vetem, ha elfogadom ezt az ajándékot. Ugye, Isten megelőlegezte ezt az ajándékot. Ő mindenkiért odaadta az egyszülött fiát. Jézus Krisztus megelőlegezte ezt az ajándékot, ő mindenkiért elszenvedte a kereszthalált. Itt jön be az én szabad akaratom, hogy Isten mindenkit megigazít, de van egy hely, ahol megigazít. Hol igazít meg? Krisztusban. Pontosan. Jézus Krisztusban igazít meg. Ez az egyetlen egy hely, ahol igazak lehetünk. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus igaz, és mi benne vagyunk elrejtve. Igazak vagyunk. Nincs bűn, ami terheljen, és a bíró kimondja az ítéletet. A bíró kimondja az ítéletet, hogy Vili Jánost nem terheli bűn. Vili János igaz. Az én saját igazságomat fogom neki adni, és az én igazságom fog rajta tükröződni. Ugyanolyan igaz, mint én. Azt mondja itt a 26. vers, hogy mert ahogy a nő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. A hit a kulcsa, a hit a csatornája annak, hogy igazzá tudjak lenni. A hit az a csatorna, amin keresztül eljut hozzám Isten igazsága, és Isten igazságává tudok válni, vagyis igazzá tud tenni. El tudjátok ezt képzelni? Csak így gondoljatok ebbe bele. Amikor reggel kimész a fürdőszobába, és belenézel a tükörbe, kicsit álmosan, kicsit gyűrötten, kicsit rossz kedvűen, hogy hajnalban menni kell dolgozni. Hányszor szoktál arra gondolni, hogy wow, itt van ez az igaz ember, itt van ez az igaz ember. Már pedig élhetnénk ebben. Ez a csodálatos, hogy a helyzeti igazságunkban élhetnénk hitáltal. Ugye? Mert hogy a helyzeti igazság az az, ami a mennyben a helyzetünket jelenti, ahogy Isten néz ránk. Ő nem a bűnös Viljanira néz, hanem az igaz Viljanira néz. Miért igaz? Azért, mert az áldozat az lehetővé tette Istennek azt, hogy az ő saját igazságát azt neki tulajdonítsa. Ez az áldozat volt az, ami lehetővé tette. Ha ez nem történt volna, akkor itt lenne még egy akadály, lenne még egy probléma. De ugye ezt letöröltük innén, mert az áldozat az letörölte a bűnt, és nincs, nem terhel minket bűn. És csak érdemes ezen egy kicsit gondolkodni. Milyen ámulatos dolog ez, hogy megint nézzük meg annak a fényében, ahogy azt hiszem a múlt órán néztük meg, hogy ott volt egyszer a Ádám, föllázadt, és Ádám volt akkor az emberiség, ugye? Tehát az egész emberiség lázadt fel Isten ellen, fellázadt Isten ellen, és aztán ahhoz, hogy Istennek ne kelljen egy ilyen radírvonással leradírozni az egész emberiséget, ott volt az üdvterve, amit előre kitalált, amit előre már tudott, hogy az ember el fog bukni, és aztán ebben ott volt, ez volt az üdvterv, ez volt a megoldás, hogy egy igaz ember áldozata, az meg fogja elégíteni az ő igazságosságát, és egy igaz embernek az áldozat az el fogja törölni a bűnt. És hát ugye itt olvastuk 3.23-ban, hogy a probléma az, hogy nincs igaz egy sem, mert mindenki vétkezett, és itt előtte még a 10. versben is beszél erről, hogy nincs igaz egy sem, úgyhogy az áldozatot azt neki kellett kifizetni, Isten emberré lett, ugye ismerjük ezt, sokat beszéltünk erről az elmúlt szemeszterben is, meg most is, hogy emberré lett, és ezért ő a tökéletes áldozat, mert ki tudja fizetni a bűnnek az árát. Oké, aztán még van egy pár percünk a szünetig, menjünk tovább. Tehát volt az, hogy a terv volt az egyik előfeltétel, a hit, aztán ugye megbeszéltük az árat is már, hogy mi volt az ára, ez Róma 3.24-25, és ez az ár, ez Jézus Krisztusnak a vére volt. És aztán a negyedik a helyzetünkről beszél, itt Rádi szerint azt mondja, hogy amikor valaki befogadja Krisztust, Isten Krisztusba helyezi, és ez, ami igazzá teszi, Isten igazsága lettünk ő benne. És ez egy csodálatos dolog, és aztán ott van 3.26, igazzá lettünk nyilvánítva, tehát teljes mértékben ugyanolyan igazak vagyunk, mint ahogy Isten igaz. És itt beszél még az megigazulás bizonyítékairól, Róma 6.7, Jakab 2.24, és ezeket majd nézzétek meg, mert ez mind annak a bizonyítéka, hogy igazak lettünk. És aztán a szünet után, ha visszajövünk, akkor megnézzük a bűnös természet ítéletét, és a többit, és csodálatos lesz legalábbis remélhetőleg. Úgyhogy most szünetelünk, aztán 35-kor találkozunk, ugye? Addig is. Oké, folytassuk, mert eléggé kevés időnk van már csak. Hát akkor, drága úrunk, csak köszönjük neked azt, hogy a szünetben testet is tápláltad, nem csak a szellemünket, és csak hálásak vagyunk neked ezért, Uram. És kérünk téged, hogy eleveníts fel mindnyájunkat, hogy adj életet nekünk, Uram, hogy koncentrációt, adj figyelmet. Uram, áld meg az óra hátra lévő részét, kenj fel, taníts minket, és csak köszönjük, Urunkat, a jelenlételet, és hálásak vagyunk érte, drága nevedben. Amen. Oké, akkor az üdvösségnek a következő következménye az, hogy a bűnös természet el lett ítélve, vagyis hogy a bűnös természet, mint olyan, az meghalt. És itt a Róma 6 az, ami nekünk szól ez esetben. És ebben is van egy-két nagyon érdekes dolog. A 6:1-14 azt mondja, hogy Krisztus halálának második nagy ajándéka számunkra a hívő bűnös természetének megítélésére vonatkozik. Vagyis az, hogy a bűnös természetünk az meghalt. És ez egy jó hír, ez egy örömhír. Nem tudom, hogy ki hogyan veszi ezt, mennyire örül neki, de gyakorlatilag a bűnös természet, mint olyan, az nem létezik. Illetve létezik, de halott igazándiból. Igaz, Isten szemével nem létezik. Az ítélet felszabadít bennünket a bűn uralma alól. Ez a 6. fejezet 2. versétől egészen a 10. fejezetig beszél, tehát a 10. versig beszél, azt mondja, hogy nézzük meg az első verset is. Sőt, nézzük meg akkor, igen, nézzük meg akkor 5:21-től, mert itt összevág ez az egész. Azt mondja, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem és az igazsággal az örök életre Jézus Krisztussal, a mi Urunk által. És akkor 6:1 azt mondja, hogy mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? És Pál apostol ezt itt meg is válaszolja egy nagyon erőteljes kijelentéssel. Szó sincs róla, azt mondja. Szó sincs róla, csak görögben ez a mégenoító, és ez azt jelenti, hogy ne forduljon elő. Úgy lehetne igazán magyarra fordítani, hogy eszedbe ne jusson ekkora marhaság, eszedbe ne jusson ekkora csacskaság. Hogy képzelette ezt, eszedbe ne jusson, hogy bennmaradni a bűnbe azért, hogy aztán a kegyelem sokasodjon. Micsoda butaság ez, eszedbe ne jusson. De azt mondja itt a 2. versben, hogy akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Jó kérdés, nem? Ha meghaltunk a bűnnek, akkor hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusban keresztelkedtünk, az ő halálába keresztelkedtünk. A keresztség által ugyan eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, hogy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele a halálnak hasonlóságába, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságába. Figyeljetek, kulcsvers 6:6. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Micsoda fantasztikus kijelentés ez. De hogyan lehet ez? Hogyan lehet ez, hogy a bűnös természet az ki lett iktatva? A régi bűnös természet az meghalt. Hogyan képzelhető ez el? Ugye? És megint az áldozati állatoknak a példáján keresztül tudjuk ezt megérteni, hogy az áldozati állatra rá lett helyezve a bűn, és aztán az áldozati állat az meghalt, és ezzel a bűn gyakorlatilag eltűnt. Ugyanígy Jézus Krisztus, nézzétek meg ezt a képet. Nem, valahol máshol rajzolom. Nem, ez már nem kell. Barikát letöröljük. Jézus Krisztus itt van a kereszten. Minden bűn rá lett rakva. Minden bűn ott van rajta. Képzeljétek ezt el. Jövő órára hoz egy hosszabb mikrofon, mert nagyon rövid pórázra vagyok kötve. Minden bűn ott van rajta Jézus Krisztuson. És aztán Jézus Krisztus meghal, és eltemetik. Mivel együtt temetik el? A bűnnel együtt temetik el. A bűnnel együtt eltemetik. Nincs bűn. Ott van. És aztán feltámad egy teljesen új testben, és a bűn itt marad. És így van kiiktatva a bűn. Értitek ezt? És aztán ő már büntelen. És mi benne vagyunk, ezt értsétek meg, hogy mi benne vagyunk. Abban a pillanatban, amikor igent mondtál erre a megváltó ajándékra, abban a pillanatban, amikor azt mondtad, hogy Uram, köszönöm, legyél a személyes megváltóm, abban a pillanatban az a folyamat játszódik le, hogy a régi természeted, a régi óembered az ugyanezt az utat végigjárja. Gyakorlatilag ezt már végigjárta, csak akkor válik valóságossá, amikor a hitedet Krisztusba veted. Ez megtörtént. Ráment a bűn, az összes bűn Jézus Krisztuson volt, aztán el lett temetve, és aztán feltámad, de úgy, hogy a bűn az itt maradt. És feltámadt egy megdicsőült testben, amiben már nincsen bűn. És gyakorlatilag az a helyzet, hogy a mi óemberünk elméletileg nem lenne szabad, hogy bekavarja az életünket. Elméletileg mondom, mert Janinak azt mondtam, hogy olvassa el a 7. fejezetet itt Rómában, és aztán ott tudhatjuk azt, hogy Pál apostol arról beszél, hogy a bűn hatalma az milyen nagy, hogy azt szeretném, a jót szeretném tenni, és aztán mégsem tudom, mert a rosszat teszem. Azt csinálom, amit nem akarok, és azt vélem felfedezni, hogy a bűn törvénye munkálkodik bennem. De gyakorlatilag az a helyzet, hogy nincs hatalma a bűnnek felettünk. Semmiféle hatalma nincs a bűnnek a felettünk, mert ki lett iktatva. Mit mondott itt 6:6? Azt mondja, hogy megfeszítetett vele, mármint az óemberünk, megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test. Vagyis mi által tudott működni a bűn? A bűn hatalmában lévő test szerint, igen, a test által. És hogyha ez meghal már, mint a régi bűnös természetünk, azt mondja, ez azért, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, Ez teljesen felszabadít minket a bűn uralma alól. Figyelj! Csak így egy kérdés. Egy hulla, az milyen bűnöket tud elkövetni? Semmi. Akkor másképp teszem fel a kérdést. Egy hullának milyen tekintélye van? Semmi. Ez a helyzet. Amikor engedelmeskedünk a régi bűnös természetünknek, és kívánságok, bukások és egyebek vannak az életünkben, akkor tulajdonképpen egy hullának engedelmeskedünk. Egy hulla tekintélyt gyakorol felettünk. Egy hulla nem tud bűnt elkövetni. Úgyhogy az a legjobb, és ez a megoldás, hogy meghalunk, hogy tényleg valóságosan meghalunk, és ez a meghalás, ez tudod azt, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus, ahogy olvastuk Filippi 2-ben, feladta a jogait, ugyanúgy mi is feladjuk a jogainkat, és kinek élek? Istennek élek. Igen. Úgyhogy ez egy nagy ajándék, hogy a bűnös természetünk az ki lett iktatva, meghalt, föl lett szegezve a keresztfára Krisztussal együtt. Tudod, és élhetnénk a feltámadási életet. Ugye, ha megnézed, a keresztnek gyakorlatilag két oldala van. Van az egyik oldala, ahol Jézus Krisztus feszül, és van a másik oldala. Az egyik oldal az a halál, a másik oldala meg a feltámadás. És el szoktuk követni azt a hibát, hogy csak a keresztnek az egyik oldaláig megyünk el. Hogy nem éljük a feltámadási életet, nem megyünk át a kereszt túlsó oldalán, és azáltal tudsz átmenni a kereszt túloldalára, hogy meghalsz magadnak. Hogy te is meghalsz itt a kereszten, ahogy itt 6:6 beszél, meghalsz magadnak, és utána átlépsz. És aztán éled a feltámadás életet, éled a győztes életet, éled azt az életet, amiben már tényleg nem azt mondom, hogy nincs bűn, de ahol már tényleg nincs a bűnnek uralma fölötted. Nem azt mondom, hogy nem buksz el, mert elbukunk, mert mindjárt elbukunk naponta, több tucatszor elbukunk, de nem a bűnnek már nincs hatalma fölöttünk. Nem tud a bűn irányítani, hanem, és nem uralhatja az életedet, mert azt mondhatod neki, hogy te halott vagy. És ez halott nekem, ne vadászom. Amikor jön a bűnös természetedből egy vágy, egy kívánság, akkor azt mondhatod, hogy hé, egy hullamit kívánkozik itten, egy hullamit kívánkozik, csend legyen, te már halott, halott vagy, neked nem lehetne kívánságaid, neked, te nem irányíthatod az életemet, nem veheted át az életem fölött az irányítást. Miért? Mert lapozunk gyorsan, egy pár lap az egész 2 Korintus 5-höz. 14-től 14-15, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt, mert mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, akik értük meghalt és feltámadt. És ez a meghalásunk, hogy nem magamnak élek, hanem annak, aki meghalt értem, és aki feltámadt. Ez a feltámadott élet, feltámadás élet, hogy annak élek, aki meghalt értem, és aki feltámadt. Mi történt? Ugyanez volt, hogy meghaltunk, a kereszten Krisztussal együtt ellettünk temetve, most régi bűnös természetről beszélek, Krisztussal együtt ellettünk temetve, és Krisztussal együtt támadtunk fel. És Krisztusban már nincs bűn, ezért rajtunk sincs bűn. Értitek ezt? Krisztusban már nincs bűn, vele együtt támadtunk fel. És ez az, ami kiiktatja a bűnt, és ez az, ami a régi bűnös természetünket gyakorlatilag megszabadít tőle. És aztán, igen, itt beszél Pál erről később, hogy Pál hívőket arra hívja fel, hogy szabaduljanak meg a bűn uralmától, Krisztus halála segítségével, aki meghalt a bűnnek. És aztán itt van még egy 10. vers, azt mondja itt 6-ban, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ez ugyanaz a gondolat, amit az előbb olvastunk 1 Korintus 5-ben. Aki meghalt, ez Róma 6:10. Aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát, és figyeljetek Pál apostolnak az intelmére, ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Meghaltunk a bűnnek, vele együtt feltámadtunk, és most már mit élünk? Egy feltámadási életet Krisztusban, az ő életét éljük. Galácia 5:22 beszél erről, Galácia 2:20 beszél erről, hogy élek, de többé nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. És ez a csodálatos dolog. Pál apostol erre jött rá, hogy nem neki kell élni. Tudod, általában ezt szokták elkövetni, ezt a hibát a keresztények, hogy elmennek a keresztnek erre az oldaláig, elmennek az egyik oldaláig a keresztig, és ott eljátszák a halottat, eljátszák azt, hogy meghalnak. Vagyis önfegyelem, önuralom, én tudod, nem nézek bűnös dolgokra, nem követek el bűnös dolgokat, de ez nem a feltámadási élet, ez egy tetszhalott élet, nem haltál meg valójában magadnak, nem haltál meg valójában, mert nem fejezted be a folyamatot. Mert Pál apostol itt azt mondja, ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. És ez az a hiba, amit el szoktak követni, hogy nem élnek Istennek. Csak elmennek a kereszt egyik oldalára, és ott egy ilyen húgok konferencián, a nyári konferencián volt erről egy új de jó kis üzenet, nem jut eszembe a pásztornak a... Nem, ez a... Mindegy, a Baltimore-i konferencián volt egy nagyon jó üzenet erről, és azt mondja, hogy itt csak vergődés van. Itt vergődés van, itt szenvedés van, itt vergődés van, mert nem megyek át a másik oldalra, és nem élek az Istennel. Vagyis nem élek a helyzetemben, hanem önuralommal próbálom megtartani azt, amit igazándobban nem tudok megtartani. Róma 7 beszél erről, hogy nem tudsz önerőből a bűn ellen tenni semmit, az ott uralkodik benned, de ha De ha élek Krisztusnak, és ez a megoldás, ugye, Pásztor Kende prédikált múltkor erről, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan nézek a bűnre. Ha úgy nézek a bűnömre, hogy fúj, vagy úgy nézek a bűnömre, hogy az egész jó, teljesen mindegy, rossz helyen van a szemem. Rossz helyen van a szemem, mert nem a bűnre nézek, hanem Krisztusra nézek. És mindig ez a megoldás. Ez a megoldás. A régi bűnös természetemet úgy tudom elhagyni, hogy nem magamat vizsgatom, nem magamat nézem, nem a bűneimet, a gyengeségeimet, a bukásaimat elemezgetem és analizálom, hanem Krisztusra nézek. Galácia 2:20. Élek, de nem én élek igazándiból. Az én életem, az mi van? Az én régi életem az meghalt, el lett temetve. De föltámadtam Krisztussal, és élek, de most már nem én élek, hanem a Krisztus él én bennem. A Krisztus élete mutatkozhat meg bennem, és ez ámulatos dolog, nem? Ez egy csodálatos dolog, ez egy ámulatos dolog. És ez mind annak köszönhető, hogy Jézus Krisztus az életét adta nekünk, illetve értünk és helyettünk. Ahogy ezt múltkor kitárgyaltuk, hogy nem ugyanaz ez a két gondolat. Oké? Aztán a következő, hogy a családi jellegű közösségnek alapja, ezt a címet adta Ryrie, és így gyakorlatilag arról beszél, hogy az üdvösségnek az a következménye, az az eredménye, hogy Krisztus családjának tagjai lehetünk, és ez ámulatos, mert hogy egy János, egy az, ami tárgyalja ezt a témát, gyorsan odalapozunk, és egy kicsit megint ott tartunk, hogy fel kell gyorsítani az eseményeket. Egy János 5-10, egy János 1-5-től 10-ig. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És aztán ugye itt van az a jól ismert rész, hogyha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. És ez beszél arról a közösségről, ami az ő családjához tartozunk. És itt felvet egy érdekes kérdést. Azt mondja, hogy egyesek szerint ez, mármint hogy a bűnbocsánat, előrébb megyek egy kicsit, az üdvösség természetesen tökéletes, befejezett és örök bűnbocsánatot eredményez. A keresztények azonban mégis követnek el bűnt, ezért állandóan szükségük van bűnbocsánatra ahhoz, hogy a hívők családján belül élvezhessék a közösséget. És most jön az érdekes rész. Egyesek szerint ez nem szükséges, mivel a keresztények bűneit Isten már megbocsátotta, és a bűnbocsánat már az övék, többé nem szükséges kérniük. És hányan emlékeztek, most Pásztor Brian itt volt nem olyan nagyon régen, és pont erről prédikált, erről beszélt, hogy igazándiból az az ördögnek a csapdája, hogy mi folyamatosan bocsánatot kérünk Istentől, nem kell bocsánatot kérni Istentől, mert már meg van bocsátva. Ez a mi szabadságunk, hogy már meg van bocsátva, már meg van minden bűn bocsátva. Az áldozat az elintézte, kiiktatta a bűnt, meg van bocsátva, hanem egy nagyon fontos dolog van, hogy ha keresztényként bűnt követek el, akkor nem bocsánatot kérek Istentől, hanem megvallást teszek. Megvallom, hogy igen, elkövettem ezt a bűnt, és ez arról szól, hogy egyetértek veled, Isten, egyetértek veled, hogy ez bűn, egyetértek veled, hogy ez megszomorít téged, egyetértek azzal, hogy ez az igazság ellen hat, egyetértek veled, és aztán Isten Gyakorlatilag itt van az, hogy ugye múltkor beszéltünk erről, hogyha egy kisgyerek, mondjuk kisgyereken elcseni a csokoládétortát, és azt mondja, hogy igen, apa, én voltam, és tudom, hogy ez helytelen volt, akkor már megvan neki bocsátva. Még mielőtt bevallotta volna, már meg volt neki bocsátva, de ahhoz, hogy a kapcsolat helyreálljon, ahhoz, hogy a kapcsolat fenntartható legyen, ahhoz neki el kell ismernie azt, hogy ez vétség volt. Nem azért kell elismernie, hogy én ott megbocsássak, mert az atyai szívem olyan, hogy már megbocsájtotta neki, hanem azért kell, hogy egyetértsen velem, hogy kislányom, ilyet nem illik csinálni, hogy ellopod a csoki tortát. És... Tessék? És itt is erről van szó. Rájdi ezt cáfolja, azt mondja, hogy, és itt valami Zénhodgesz, vagy Hadgesz, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, nevezetű fickóra appellál, aki azt mondja, hogy bűnbocsánatot kell kérnünk, de igazándiból ez csak egy bűnvallás. Azt nézzük itt, azt mondja, hogy mi a feltétele a családi közösség élvezetének, és itt János apostol két dolgot említ, a világosságban való járást és a bűnbánatot. És így ebben a megfogalmazásban, hogy bűnbánat, így már rendben van. Így már rendben van. Mert megbántam azt, amit tettem, megvallottam Istennek, és egyetértek vele, bánom, amit tettem, és aztán Isten ilyenkor ugye az van, hogy megbocsát és megszabadít minden bűntől. De a másik, a világosságban való járás, az egy fontos dolog, hogy a világosságban járjunk, és nagyon tetszik, ahogy itt beszél erről, hogy Isten a világosság, és olyan jó, hogy nem azt mondja, hogy nekünk is világossággá kell válnunk, hanem nekünk csak az a dolgunk, hogy a világosságban járjunk, hogy járjunk vele együtt, hogy járjunk vele közösségben, és járjunk ő benne, mert vele együtt támadtunk fel, benne élünk, benne vagyunk. Ez egy fontos dolog, hogy ezt lássuk, hogy mi Krisztusban vagyunk, és ő a világosság. Nem én vagyok a világosság, én nem tudok világosság lenni, én csak tudok a világosságban járni. Tudok a világosságban járni. Egy kiváló jó példa ez, hogy én vagyok a neon. Én árasztom a fényt ebben a teremben? Nem, de tudok benne járni, tudok benne járni, tudok. És ez egy nagyon jó kép, egy pillanat. Ez egy nagyon jó kép, hogy Isten a világosság, és én járhatok vele, járhatok az ő igéjében, és itt erről is beszél Rári későbbiekben, hogy az ige az, ami egy világosságot ad nekünk, az ige az, ami megvilágosít minket. És hát erről nagyon sokat olvashatunk a Bibliában is, hogy az igének milyen szerepe van. Azt mondja Zsoltárok 119, hiszen 115. vagy 105. verse, hogy az ige az világosság, és... Igen, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Erről szól, hogy így tudok járni a világosságban. Igen, igen, az is nagyon jó ide. Úgyhogy hála Istennek nem nekem kell világossággá válnom, hanem csak járhatok a világosságban. Mondjad, légy szíves, az előbb akartál valamit mondani, Balázs. Igen, ez egy nagyon jó felvetés. Hát nyilvánvalóan, persze, hát hogyha nem ismerem az írást, akkor ha nem ismerem Istennek a gondolatait, akkor nem tudok mivel egyetérteni. De akkor tösti vagyok, ám. Akkor testi vagyok, akkor semmi közöm a szellemiséghez, tudod. De ez, amit a Balázs mond, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye itt most arról beszélünk, hogy Istennek a családjához tartozunk, a hívő családi jellegű közösségéről beszélünk, és igen, hogyan lehetek én közösségben azzal, akivel nem értek egyet, jó ez a vers, de nagyon, hogyan érthet, illetve hogyan járhatnék én Istennel? Hogyan járhatnék a világossággal, ha nem értek egyet a világossággal? Sehogy, ugye? Sehogy. És ezért nagyon fontos a bűnvallás, tehát, hogy megvallom a bűnömet Istennek, egyet értek veled, és ezáltal helyreáll az a szeretet kapcsolat, ami addig is megvolt, amit esetleg a vétke ideig, óráig megtörhet. Oké? És aztán ezt olvassátok el természetesen, ugye múltkor fel volt adva, hogy az 51. fejezetig, és most olvassátok el még az 52. fejezetet hozzá, és ha akartok, akkor igazándiból felrúghatjuk azt a rendet, amit eddig csináltunk, hogy utólag olvassátok, előre is olvashattok egy kicsikét. Az 54. fejezetben kezdődik a kiválasztás tana, hogyha gondoljátok, akkor könnyebben tudunk a következő órán haladni, hogyha már ismeritek azt, hogy miről szól a történet. Tehát az 54. és azt hiszem, hogy az 55. fejezet meg a megigazítás, illetve az örök biztonságtana. Tessék? 57. a hívő biztonsága. Sorba megyünk, igen. Tehát most, amit mindenképpen el kell olvasnotok, az az 52. fejezet, mert most ezt tárgyaljuk, az üdvösség néhány következménye, és ebből még van két dolog, azt gyorsan még megnézzük, és aztán az 53. fejezettől az 57-ig előre olvashattok, hogyha van hozzá indítatásotok, de utólag mindenképpen azt is el kell olvasni. Oké? A következő, tessé? Hát igen, de hát képzeld el, hogyha vezetsz, akkor milyen kellemetlen. Jó, a törvény vége, ez a következő következménye az üdvösségnek, hogy vége van a törvénynek. És itt nyilván abban az értelemben, az ószövetségi értelemben van vége a törvénynek. Ugye? Ráéri tárgyalja, és nagyon mélyen nem tudunk ebben most belemenni, de azt mondja, hogy az Urunk betöltötte a törvényt, és igazándiból megszüntette, eltörölte a törvényt, és Isten felé új utat nyitott meg. Ez az első bekezdésnek az utolsó pár mondata. De ő közben itt azt taglalja, hogy két lehetőség van, vagy az, hogy Urunk betöltötte a törvényt, vagy az, hogy megszüntette, eltörölte a törvényt. És azt mondja, hogy ő ebben a kontextusban azt látja, hogy inkább megszüntette, eltörölte a törvényt, de hát én itt a magam részéről erről ezzel egy kicsikét vitatkoznék, ugye, mert nem törölt el teljes mértékben a törvény, illetőleg azáltal törölt el Krisztus a törvényt, hogy betöltötte a törvényt, ugye? Hogy betöltötte a törvényt. Máté 5.17-ben, ha jól emlékszem, Máté 5.17-ben mondja azt, hogy igen, azt később mondja, de a 17. versben azt mondja, hogy azért jöttem, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hogy érvénytelenítsem, hanem azért, hogy betöltsem azt. Azért, hogy betöltsem azt. Nem érvénytelenítette a törvényt, hanem betöltötte a törvényt, és ezzel, mint megigazulás szempontjából, mint cselekedetek szempontjából, tényleg eltörölte a törvényt, tényleg eltörölte, mert az a fajta törvényi rend, ami volt az Ószövetségben, az érvényét vesztette. Én úgy gondolom, hogy Ráéri, amikor fejtegeti ezt, akkor figyelmen kívül hagyja azt, hogy Jézus Krisztus által az ő megjelenésével egy új rendelkezési korszak nyílt. Ugye? Az ő engesztelő halálával egy új rendelkezési korszak nyílt. Ez a kegyelem kora. A törvény korából mi tanultuk az első szemeszterbe, kellett volna tanulni a rendelkezési korokról. Nem tanultunk? Igen, 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 az pontosan emberi kormányzás, nem? Akkor ezt pótolni fogjuk, mert ahhoz, hogy ezt az egészet értsük, akkor ezt lehet, hogy át kéne venni, és majd a tanárnak adunk egy fegyelmet, hogy egy ilyen fontos dologról nem beszélt. De ezt figyelmen kívül, helyes, figyelmen kívül hagyja azt, hogy egy új rendelkezési kor van. A kegyelem korát éljük most, vagy egy másik kifejezés, az egyház korát éljük, és az a fajta rend, tulajdonképpen az történt, hogy Jézus nem eltörölte a törvényt, hanem egy más dimenzióba helyezte a törvényt. Egy új dimenzióba helyezte. A tedd ezt, tedd azt dimenziójából a szeresd dimenziójába tette a törvényt. Ugye Róma 13 azt mondja, hogy a törvény betöltése az, hogy szeresd a fele barátodat. Galácia 5 szintén azt mondja, hogy egy igében lehet kifejezni a törvényt, azt, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hogy egy új dimenzióba helyezte. A törvény az volt, hogy tedd ezt, tedd azt, és kárhoztatott, mert nem tudtad tenni, nem tudtál megfelelni a törvénynek. Miért adta Isten a törvényt? Az, hogy rámutasson a bűnre, ugye? Hogy megmutassa azt, hogy bűnös vagy. Miért adta a 10 parancsolatot? Azért, hogy megmutassa, hogy nem tudod betartani. Azért, hogy megmutassa, hogy kegyelemre van szükséged. Mert hogy fogd be a szádat, igen, mert nem tudsz megfelelni neki, nem tudsz megfelelni a törvénynek, nem tudod betartani a törvényt, úgyhogy egyetlen egy megoldásod van, a kereszt a megoldás, az a megoldás, hogy megváltásra van szükséged, megváltóra van szükséged, nincs más megoldás a bűnre, csak és kizárólag Jézus Krisztus kereszt halála. Erre mutat a törvény, azt mondja, hogy Krisztushoz vezető tanítómester, nem jutott eszembe, köszönöm. Krisztushoz vezető tanítómester a törvény, a bűn. Azért, hogy Krisztushoz menjünk, hogy rájöjjünk arra, hogy nem tudjuk betartani a törvényt, és igazándiból így tette, így rakta ki a törvényt Jézus Krisztus, egy másik dimenzióba helyezte. Most az van, a törvény miről szól? Így van, a János 13-ban azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, azt hiszem a 34. versben, új parancsolatot adok nektek, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez az új törvény, ez az új parancs. Jakab 2.8, a szeretet királyi törvénye, ez az új törvény. De ezzel nem lett eltörölve az, hogy ne lopj, ezzel nem lett eltörölve az, hogy ne paráználkodj, ezzel nem lett eltörölve, csak egy új dimenzióba lett helyezve, egy másik dimenzióba lett áthelyezve. Róma 7.12, 1 Timóteus 1.8, mind a kettő arról beszél, hogy a törvény jó, de azt mondja 1 Timóteus 1.8, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Ha valaki törvényszerűen él vele, melyik az új törvény? Jakab 2.8, a szeretet királyi törvénye. Ez az új törvény, ez az új törvény. És egy új fajta módon kell a törvényre gondolni. Azzal egyébként egyetértek, ezt mondja, hogy igazándiból Krisztus törvénye alatt élünk, Galácia 6.2 és Róma 8.2 is erről beszél, hogy Krisztusnak egy más törvénye van. A levezetési móddal nem teljesen tudok egyetérteni, de végeredményében az a helyzet, hogy Krisztusnak, a Krisztus törvénye alatt élünk, és Krisztus egy új dimenzióba helyezte a törvényt, és ez a szeretet dimenziója. És aztán kérlek, hogy olvassátok még el az örökbefogadást, az nem sok, azt most nem tudjuk kitárgyalni, mert vége van az órának, de ezzel gyakorlatilag lezártuk azt a részét a szoterológiának, ami Jézus Krisztusnak az áldozatával kapcsolatos, és hiszem, hogy kellett vele ennyit foglalkoznunk, hogy mélyen beivódjon a szívünkbe, hogy tulajdonképpen a megváltásunk az ennek köszönhető, ez az egyetlen egy oka van annak, hogy nem kerülünk a pokolra, illetőleg hát szabad akarati döntésünk. Drága úrunk, köszönjük neked, köszönjük, hogy nem kedvez élete egyetlen egyetnek mi érettünk, és köszönjük, drága Jézus, hogy engedelmes voltál egészen a kereszt halálig. Köszönjük azt, hogy kivásároltál minket a bűn rabságából, Uram, és köszönjük, hogy felszabadítottál minket. Köszönjük, hogy szabadon lehetünk önakaratból a te szolgáid, Uram. Köszönjük neked, és kérünk téged, hogy áld meg az este hátra lévő részét, áld meg azokat a diákokat, akik még tanulnak most, elevenítsd fel őket, Uram, adj nekik életet, és a pásztornak is, aki tanít, Uram, köszönjük neked, magasztalunk, szeretünk, Uram. Kérünk, hogy vigyél haza mindjárt épségben, egészségben, te drága szent nevedben. Amen.
Köszönöm szépen.